Jó napot kívánok, ez itt az elemző. Nem Benyúritát látják, amint az talán már kiderült, mert ő szabadságon van, hanem én ugrottam be helyette, Kerényi György vagyok, és vendégem, ahogy ez rendszeresen történik itt az Elemző című műsorunkban, Lakner Zoltán, politikai elemző, a Jelen főszerkesztője. Szervusz, Zoli.
Szervusz, Gyuri.
Az elmúlt hetek eseményeiből indulunk ki mindig ebben a műsorban. Hát azt mondhatjuk ugye, hogy a politika szintjén nem annyira a valós tények, hanem azoknak a percepciója, az értékelése számít, és én úgy látom, hogy az utóbbi hetekben a Fidesz által kínált valóságértelmezések, azok mintha hatásosabbak lettek volna. A közönség nagyobbik része volt azokra fogékonyabb, mint az ellenzéki kihívó által kínáltakra. Tehát én úgy érzem, javíts ki, vagy cáfolj, hogyha te ezt nem így látod, hogy a valóság percepciójában az utóbbi hetekben a kormánypárt nyert. És ezt mintha visszaigazolná az IDEA intézet, tegnap kijött, mármint műsorunk felvétele előtti napon csütörtökön kijött pártpreferencia mérése is, miszerint csökkent a Tisza előnye. Ráadásul szerintem a Fidesz duplán két fontos témában is nyert. Az egyik a Tisza adatlopási ügyében, a másik pedig a Trump-Orbán találkozó keretezésével. Te is így látod, hogy itt most egy kicsit jobban jött ki a narratívák harcából a Fidesz?
Hát ha így fogalmazod meg, hogy kicsit jobban jött ki, azzal tudok egyetérteni, vagy legalábbis azt lehet mondani, hogy itt van egy folyamatos küzdelem a politikai napirend formálásáért, és egyáltalán azért, hogy milyen kérdést tegyenek föl maguknak a választók, vagy milyennek lássák ezeket a politikai erőket, amelyek versengenek a választási győzelemért, és ebben hol a Tiszának, hol a Fidesznek vannak jobb periódusai, és azt szerintem igaz, hogy ez a washingtoni Orbán út, majd remélem, hogy részletesebben is beszélünk, meg ez az adatlopási ügy, ez kínált lehetőségeket a Fidesz számára, hogy teljesen meggyőzőek voltak-e a Fidesz által kínált magyarázatok, illetve hogy hosszú távon működnek-e, vagy ezek a témák milyen hosszú távon határozzák meg a közfigyelmet. Ebben azért nekem komoly kételjeim vannak, és láttunk korábban is olyan kutatásokat egyébként szeptember elején, nyár végén, szeptember elején, amelyek azt mutatták, hogy a Fidesz valamennyit tudott behozni a hátrányából, aztán meg azt láttuk, hogy ez megint egy kicsit nőtt, ez a hátrány, aztán most lehet, hogy megint most egy ilyen mérést láttunk egyelőre, amiben csökken a Fidesz hátrány. Hozzáteszem, az IDEA intézetnek a kutatása annyiból egyedülálló, hogy én nem is ismerek azt hiszem más olyan felmérést, amiben a mi hazánkot megelőzi a DK. Szóval, hogy elvitatkozhatunk ezeken a százalékpontokon, de én olyan változást nem látok, ami ahhoz vezetne, amire a Fidesznek igazán szüksége van, hogy ki tudja egyenlíteni ezt a küzdelmet, és vissza tudja szerezni azt a pozíciót, amiben, azért ezt ne felejtsük el, 2006. június vége óta van a Fidesz, hogy minden egyes közvéleménykutatáson és minden egyes országos választáson az első helyen végez. Ezek az elmúlt heti események, vagy elmúlt egy-két heti események nem írták felül.
Menjünk akkor először kicsit részletesebben bele ebbe az adat lopási ügybe. Szándékosan nem mondok az általában használt adatszivárgást, mert az egy másfajta keretezése annak, ami valójában történt, hiszen először ugye október elején egy 20 000-es adatbázis került ki valahogy a Tiszától, október 31-én pedig egy 200 000 címet tartalmazó 4 link jutott ki egy valamilyen oldalra a Tisza telefonos applikációjából, és az is kiderülni látszik most arra, hogy ez nem egy adatbázis volt, hanem több adatbázis. Igen. Összegyúrása. Na most a Tisza először orosz hackerekről beszélt, kormányfelelősségéről, de azért nem érzem annyira markásnak azt a narratívát, amit ő képvisel. A Fidesz pedig lényegében az elejétől fogva egy dolgot mond: hogyan akarjátok rábízni az ország vezetését egy olyan emberre, aki még azokat az adatokat sem tudja biztonsággal kezelni, amit ti odaadtatok neki? Szerinted nem hibázott a Tisza, nem azzal, hogy nem kezelte igazán jól azt a helyzetet?
Hát adatkezelési szakember én nem vagyok, szóval...
Nem az adatok kezelésre gondolok, csak a kommunikációra, a helyzet uralására. Hogy átengedte a Fidesznek egy kicsit itt a kezdeményezést.
Hát igen, és ki mit kezdeményezett? Ugye itt azért lenne fontos mégiscsak tudni azt, hogy mi történt, mert ha mondjuk tőlem kilopnak adatokat, amint szerintem nagyon helyesen ezt mondtad, akkor onnantól kezdve hát viszonylag nehéz jól keretezni így egy ilyen ügyet, hiszen nem én tettem meg az első lépést, nem én loptam ki a saját adataimat, hanem történt valami, ráadásul, ahogyan szintén szerintem ugyancsak nagyon pontosan fogalmaztál, több adatbázis összegyúrásáról is szó van, tehát itt egy nagyon komoly munka zajlott annak érdekében, hogy megszerezzék Tiszás támogatók adatait, vagy olyanokét, akik egyszerűen csak feliratkoztak kíváncsiságból, szakmai érdeklődésből, bármilyen okból, hogy lássák, hogy mi zajlik ezen az applikáción, és aztán ezek az adatbázisok valahogyan integrálva lettek egymással.
Oké, de azt tudjuk, hogy följelentést tette?
Erről én nem hallottam.
Nem tudjuk. Miért nem mondták azt az elejétől? Azonnal feljelentést teszünk. Tessék, itt egy feljelentés van. Ezt is szerintem a Helsinki vagy a TASZ csinálta meg egy pár hét múlva, nem?
Hát, hogy egyenként tesznek, ugye, ahhoz segítenek hozzá állampolgárokat, hogy akiknek az adatai kiszivárogtak, azok megtegyék a feljelentést ezzel kapcsolatosan. Tényleg nem vagyok jogi szakember, amit mondasz, abban én is látok logikát, hogy maga a párt is tehet ez ügyben feljelentést, nem tudom, hogy ez ügyben milyen áttérmunka zajlik. A politikai súlyossága az nyilván az, hogy itt nem egyszerűen csak arról van szó, önmagában is elég volna ez, hogy az adatbiztonság nagyon súlyosan sérül, hanem ugye arról is szó van, hogy ez egy olyan applikáció, amelyen keresztül a saját belső előválasztását akarta lebonyolítani a Tisza párt. Ez szó szerint nem lehet, azt gondolom, a választási eljárási törvény sérelmének tekintet, hiszen annak nem része egy pártnak a belső előválasztása, de a politikai folyamatnak része, bejelentett része volt ez az előválasztás. Tehát az, hogy ez meghekkelődött, és ezt egy másik platformra kénytelenek terelni, az alapvetően egy politikai kérdés. Most a narratíváknak a küzdelmét illetően szerintem is mozog egyébként a Tisza magyarázata, tehát hogy most hol rossz, hol nem rossz, de hogy valami külső behatás történt, azért ez nagyjából egészében hát kimondható, aztán, hogy ki volt az az ügynökség, amelyik ezen dolgozott, az valóban egy nyomozásnak volna a feladata kideríteni, és majd ez talán többször elő fog jönni, a kormánynak ez az általános üzenete, hogy egy kaotikus, megbízhatatlan politikai erő áll vele szemben, ami helyett inkább ezt a rossz, így úgy, ahogy működő, de mégiscsak hát valamiféle kiszámíthatóságot jelentő kormányoldalt érdemes választani. Azért ez az is hozzátartozik ugyanakkor, hogy a narratívából például úgy tűnik, hogy lekeverték némi külső kényszer hatására azt, hogy maga a kormánylap teszi közzé azt a térképet, ahol elkezdhetünk keresni konkrét állampolgárokat, hogy Németh Balázs rámutatott egy házra, hogy itt lakik például olyas valaki, aki ennek a Tisza applikációnak az egyik feliratkozója és használója volt, akiről aztán ki is derítette a sajtó, hogy történetesen az ő választókerületi ellenlábasa. Tehát úgy tűnik, hogy a Fidesznél is, mintha egy olyan belátás történt volna az első egy-két hetet követően, hogy mindegyiket egyszerre nem tudják mondani. Tehát nem lehet azt is mondani, hogy nemzetbiztonsági kockázata az, hogy kikerülnek az állampolgárok adatai, majd az állampolgárok adatait a kormány sajtó elkezdi kiszerkeszteni, és utána elkezdünk arról beszélni, hogy milyen szörnyű dolog, hogy nem tudja ez a párt kezelni az adatait, szóval ezt a hármat nem lehet egyszerre mondani, és úgy tűnik, hogy ezen az utolsó trekken maradtak rajta. Hozzáteszem, én nem vagyok abban biztos, hogy ez a sztorinak a vége annyiból, hogy hát azért az a kérdés csak föl kell, hogy merüljön, hogy hát hogy kerültek ki ezek az adatok, és hogy végül is egy ellenzéki pártnak milyen lehetősége van az adatbiztonság fenntartására, akkor, ha mondjuk a kormány maga, a kormány tétlensége mellett valaki más rádolgozik egy ilyen szervezetre sokkal professzionálisabb eszközökkel.
Egy olyan közegben, ahol úgy tűnik, hogy a Fidesz még Magyar Péter ágyába is küldött valakit korábban.
Hát úgy tűnik, hogy az eszközök elég széles körűek. Szóval, hogy ennyiből pusztán az adatbiztonságra való hivatkozás, az biztos, hogy működőképes egy bizonyos közegben, pont nem az elszánt Tisza szavazókat fogja ez megrettenteni, azt hiszem.
Mondtad, hogy nem tudod, hogy hova fut még ki ez a sztori a Fidesz értelmezésében. Kérdés, hogy akarják-e? Hát Ruszin Szendi Romulus ügye is hogy elhalt, hogy a ukrán krém.
Nem is az ügy ilyen értelemben további folytatását értem ez alatt, hanem az, hogy ebből a narratíva versenyből, szóval ez a narratíva verseny lezárul itt most november 14-én, vagy éppenséggel a Tiszának lesznek-e olyan újabb kommunikációs megmozdulásai, amelyek arra irányítják rá a figyelmet, hogy ezek az adatok valóban nem maguktól kerültek ki, hogyan a Louvre-ból sem kiszivárogtak az ékszerek, tehát hogy volt egy olyan első lépés, ami őket egyáltalán ilyen helyzetbe hozta.
Igen, hát a Fidesz, tehát hogy nyilvánvaló, hogy a Fidesz ezzel a történettel nem a nemzeti meneten résztvevőket akarja megszólítani, uh-huh. hanem az a cél, hogy az ingadozókat elbizonytalanítsák, megállítsák Igen. a Tiszához áramlást a körükben. Tehát, hogy ennyiben nekik, az ő állításaiknak nem feltétlenül kell kiállni elemi igazságpróbákat. Az a lényeg, hogy a szőnyegbombázással újabb és újabb sztorikkal ezt a bizonytalanságérzetet felkeltsék. Egyébként mekkorának mondható ez a még mozdítható tömeg? Ami még nem döntött el, hogy hova szavaz, és akire hathatnak ezek a botrányok.
Lehet, hogy a módszertanász kollégák elküldenek engem valóban melegebb éghajlatot, de tudtam, hogy erről a kérdésről szeretnék beszélgetni, úgyhogy én egy kicsit számolgattam. Hát ha nézzünk mondjuk olyan kutatásokat, amelyek azt mutatják, hogy mekkora a teljes népességben a pártok támogatottsága, és hányan vannak a bizonytalanok, akkor azt lehet nagyjából látni, most legutoljára például a 21 kutatóközpontnak az adatait néztem, ott az utolsó október közepén napvilágot látott felmérés szerint 32% a pártot még nem választóknak az aránya. Én azt gondolom, hogy ennek nagyjából a negyedére lehet számítani, hogy ők elmennek voksolni.
Ugye az a 8 millió választó 32%-ának a negyede.
Igen, ugye az azt jelenteni, hogy mondjuk 25% nem szavaz, ez egy 75%-os részvételt jelent, ami minden eddigi rekordot megdöntene. Ez azt jelenti, hogy egy olyan 5-600 ezer ember, akinek a voksa van terítéken. Ez azért érdekes, ha így van, mert kb. Ennyi a távolság ma a Fidesz és a Tisza között, és ebből én arra következtetek, hogy a Fidesznek az nem elég, hogy ezeket a valóban szavazásra rávehető bizonytalanokat maga mellé állítsa, mert azzal még csak a döntetlenig jut el, ráadásul annak, hogy mondjam, statisztikailag igen kicsi a valószínűsége, hogy 100-0-ra hozza ezt a meccset. Tehát neki arra is szüksége van, hát legalább két dologra szüksége van. Az egyik az, hogy elbizonytalanítson olyan értelemben Tiszás híveket, mai Tiszás szimpatizánsokat, hogy ők ne menjenek el szavazni, illetve bizonytalanítsa el őket annyira, hogy mondjuk válasszanak egy másik ellenzéki pártot. A legideálisabb forgatókönyv a Fidesz számára, hogy a Tiszáról lesz egy ilyen passzivizálódó lemorzsolódás, meg lesz egy olyan lemorzsolódás, aminek a következtében előáll három darab 4,9%-on végző ellenzéki párt, és akkor a Fidesz rendben van. De én szerintem ma a Fidesznek pusztán az nem elég, hogy egyben tartja a táborát, és az sem elég, hogy a bizonytalanok közül, akiket maga mellé tud állítani, azokat maga mellé állítsa. Még ehhez az arra is szüksége van, hogy a Tisza tábortól is, Magyar Pétertől, a Tiszára való szavazástól elidegenítsen választópolgárokat. Ez egy elég összetett és nehéz feladat.
Hogyha Fidesz szempontjából nézed, megfelelőnek tartod ezt a kommunikációs stratégiát, hogy ők lényegében azt üzenik, hogy ha nem mi vagyunk, akkor csak rosszabb lehet?
Hát ez...
Ez mintha a realitásokkal szembenéző
pontosan,
dolog lenne.
Pontosan, teljesen egyetértek, ugyanezt mondanám. Ez áll a legközelebb a realitásokhoz, az én véleményem szerint is. Ugye az elgondolás, ami szerintem nagyon is élénken élt a miniszterelnök fejében. Én azt gondolom, hogy ezt komolyan gondolta egy évvel ezelőtt, hogy 2025 elején beindul a gazdaság, és ezzel párhuzamosan olyan lépéseket tesz, amelyekkel még a meglévő nyilvánosságot is beszűkíti. Hát ilyen lépéseket persze tett, csak ezzel magát az ellenzéki gondolatot és a Tisza pártot nem sikerült visszaszorítani. De mindesetre ez volt a két stratégiai irány, hogy letolni az ellenfelet a pályáról, és közben valódi intézkedésekkel, illetve valódi gazdasági lendülettel visszaszerezni a bizalmat. Kicsit úgy, ahogyan ez megtörtént mondjuk egy szintén elég nehéz ciklus, az első NER ciklust követően, volt a Fidesznek egy támogatottsági problémája 2011-12-ben, elég jelentős, ez illetve a békemenet is föltalálva, mert hogy saját magukba lelket kellett önteni, és akkor 2013-tól kezdve, hogy ment föl a gazdasági növekedés, plusz föltalálódott a rezsicsökkentés, mint politikai termék, a Fidesz a 14-es választást lényegében én azt gondolom 13 nyarára megnyert állapotban. Tudta, amihez hozzájárult egy megosztott ellenzék is. Most, ha nem tudja megosztani az ellenzéket, akkor letolni akarta a pályáról, de mindesetre a gazdasági fellendülés szüksége volt. De hát nincsen gazdasági fellendülés. Hangulatjavító intézkedéseket lehet tenni, hogy ezt a szép kádár kifejezést használjam, és nem véletlenül használom ezt, mert ezek valóban ezek. Maga a miniszterelnök is módosította azt, hogy mit ért repülő rajt alatt, ugye korábban kifejezetten a gazdasági növekedés beindulását értette ez alatt, most már kormányzati intézkedéseket ért ez alatt, amelyekről most már azt is tudjuk, hogy tényleg nem telnek ki a költségvetésből, tehát úgy sikerül ezeket megvalósítani, hogy plusz terheket kell kivetni, és akkor most megint mehet a vita, hogy a bankadó az érinte az embereket, vagy nem, nyilvánvalóan fogja őket érinteni, minden szolgáltatásban és termékben ez látszódni fog. Lehet nyilván a kommunikációs narratívában majd azt mondani, hogy a bankadóból fizetjük ki a egy heti 14. havi nyugdíjat, én már látom magam előtt ezeket a szlogeneket, akár kiírva, akár kimondva, de ettől még ez nagyon, nagyon is befolyásolni fogja például az inflációs érzetet, mert látni fogjuk az árakban. Tehát magyarul az a dolog, amit a kormány eredetileg akart, hogy ő tényleg javít a dolgokon, és akkor ismét valamilyen tényleges fellendüléssel tud a választásra ráfordulni, ez nincsen. És ugye itt vagyunk abban a helyzetben, így érünk el ahhoz a helyzethez, hogy a kormánynak most valóban az ígérete, hogy hát jól van, nem lesz piros a paradicsom, de ha nem én leszek, akkor sárga sem lesz. Hát körülbelül ebben foglalható össze az, amit a kormány mond, illetve ez egészül ki azzal, amit Lázár János talán először májusban, amikor először volt ilyen harcosok klubja rendezvény, mondott, ugye a Roxette számolt kicsi átérve, hogy hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre. Tehát valami olyasmit mond a Fidesz, hogy nem lesz piros paradicsom, de a sárgát meg lehet tartani, hogyha ránk szavaztok, máskülönben káosz és anarchia fog eluralkodni az országban.
Ami... És Trianon óta egyébként is mindig sárga.
És Trianon óta egyébként is örüljünk, hogyha egyáltalán van paradicsom, pontosan erről is beszélt a miniszterelnök. Én ebben egy kicsit ebből a megközelítésben egy kicsit jelképesnek is látom egyébként ezt a most lezajlott washingtoni utat, mert tulajdonképpen pontosan ez a politikai üzenet valósul meg benne. A miniszterelnök azt ígérte fél évvel ezelőtt, hogy kötett nagy dílt az Egyesült Államokkal, majd a nagy dílből az lett, hogy nem fognak ránk kivetni egy szankciót. Most már csak egy hét múlva. Tehát nem pluszokat. Egy hét múlva, ugye november 21-én indult volna be, mi 14-én beszélgetünk, amik ők ott voltak, akkor két héttel később. Tehát nem egy hatalmas, soha nem látott gazdasági megegyezés történik, hanem nem fog bekövetkezni valami rossz. És azért cserébe nekünk jogunk van egyébként rengeteg pénzt kifizetni különböző amerikai termékekért a jövőben. Tehát ez is kicsit olyan, hogy pluszokat ígértek, és most annak kell örülni, hogy nem lesznek mínuszok. Annak kell örülni, hogy nem fog eltörlődni a rezsicsökkentés, és az általános üzenet is az, hogy hát annak kell örülni, hogy nem következik be valami sokkal rosszabb, és a Fidesznek ma azért is küzdenie kell, hogy, és valójában ugye ez a döntő kérdése a választásnak, hogy hát melyik kérdést, vagy hogyan teszik föl maguknak a kérdést a választópolgárok, úgy fogalmazzák meg maguknak, hogy legalább az ismert valóság stabilitásához ragaszkodnak, mert nagyon félnek a változástól, vagy azt gondolják, hogy ők megkapták ettől a rendszertől, amit megkaphattak, és akkor nézzük meg, hogy bármi kisülhet-e jobb, hogyha valaki más jön. Alapvetően ezért az értelmezésért folyik a küzdelem.
Mindenképp igazad van a washingtoni eseményeknek a tényszerű értelmezésében, de nekem valahogy mégis az az érzésem, hogy ebben a valóságértelmezési küzdelemben, az Orbán-Trump találkozó kapcsán szerintem még látványosabb volt a sikere, amihez egyébként szerintem a független sajtó is asszisztált végig. Tehát a Fidesz zavartalanul építhette ezt a feszültséget előtte, ezt a suspense-t, amit aztán Washington, hogy itt valami világrengető dolog történik majd Washingtonban, uh-huh. amit aztán ezt a feszültséget ki is tudta sütni, le is tudta vezetni. Ennek tényleg a leglátványosabb példája a percről percre tudósítás volt a független sajtóban a találkozóról. Tehát, hogy én szerintem ezt a pár napot kommunikációs kampány szempontból én tanítanám, mert ez nagyon látványos volt. Hmm. Csak hát míg ugye a kormánykommunikátorok azok ugye dicsőítették az egészet, a a független sajtó az fanyalgott, kegyencjárat, stb., de hát attól még ugyanazon az agendán voltak.
Bocsánat, csak szabad feled, ez azért egy érdekes téma amúgy, mert egyrészt eszembe jutott, hogy még nagyon ifjú koromban egy politikai háttérbeszélgetésen mondta egy politikus, hogy nincs fontosabb a független elemzőknél, amit én nem úgy vettem magamra, hogy milyen iszonyatos lényeges az, amit csinálunk, hanem azt, hogy az utólagos értelmezés, illetve hát a jelen idejű és az utólagos értelmezés az mennyire meghatározó.
Az rázolja ki a valóságot.
Hát legalábbis nagyon nagy mértékben hozzájárul. A másik pedig az, hogy most ugye volt az ATV-s interjúja Orbán Viktornak, ami szerintem az első olyan interjú ebben a hatalmas podcast hadjáratban, ami egy miniszterelnökhöz méltó nézettséget produkál. És a korábbiakban, amiket nyáron adott interjúkat, hát valójában a szabad média, a független sajtó emelte fel arra a polcra, hogy állandóan róluk volt szó, mert egy miniszterelnökhöz képest nevetséges nézettséget mellett zajlottak ezek az események. Én azt gyanítom, hogy a miniszterelnök is táv talán egy idő után kalkulált is azzal, hogy úgyis annyian fogják ezt szemlézni, hogy olyan, mintha sokan megnézték volna, de a valódi organikus érdeklődés a miniszterelnök interjúk iránt ezeken a fórumokon nagyon minimális volt, és ebben az értelemben, igen, én ezt gondolom, erről beszéltem már máshol is, hogy szóval hogy nem itt találom ezt ki, ezt nyár folyamán is így gondoltam, amikor ez zajlott, hogy hát azért ez eléggé rásegít ehhez a kormányzati kampány. Ez egy nagyon érdekes szakmai dilemma egyébként, hogy hát persze olyan nincs, hogy nem számolsz be a miniszterelnöknek.
Mindig a legnehezebb egyébként. Sokkal nehezebb a független tudósításnál az, hogy az agenda kijelölésben hogy milyen szerepet
így van, és ez nem dolga, én azt gondolom.
Én azt értem, miért van szemlézve minden egyes pénteki rádiószó.
Hát igen, de pontosan ugyanakkor van egy relevancia vizsgálat feladata is egy hírszerkesztésnek, és hát ha egyébként azt látjuk, hogy a sajátja is nem fogyasztják, akkor nem biztos, hogy érdemes ezt a vezető hírek közé beemelni. Na jó, ennyit zárójelben, tehát hogy hogyan alakul az agenda valóban.
De szóval, hogy azért ugye beleilleszkedve abba a valóságértelmezésbe, amiről az előbb beszéltél nagyon plasztikusan, hogy bár itthon vannak bajok, de, és a washingtoni találkozó az pedig ehhez azt az értelmezési lehetőséget kínálta még, hogy de hát ugye az itthoni bajokról lényegében mások tehetnek, de Orbán Viktor akkor is világpolitikai tényező. Tehát, hogy hiába az a helyzet, hogy az egérke kérkedik azzal, hogy az elefánt a barátja, de a közönség mégis azt érzékeli, hogy együtt dübörögnek, tehát, hogy itt nagy baj nem lehet. Látom, nem vagy elégedett ezzel a valóság.
Nem vagyok teljesen elégedett, nyilván nem. Azért nem vagyok vele teljesen elégedett, mert tehát ha kicsit visszamegyünk az időben, te is visszagondolsz, én is visszagondolok a újságírói elemzői pályánkra. Szóval az, hogy a magyar miniszterelnököt fogadja az amerikai elnök, ez
szóval
voltak időszakok, amikor ez magától értetődő volt. A magyar miniszterelnök a hivatala ideje első fél évében bejutott a Fehérházba, legyen szó Antal Józsefről, vagy Horn Gyuláról, vagy a fiatal Orbán Viktorról. Tehát valójában miről beszélünk? És nem azt akarom semmiképpen sem megkérdőjelezni, hogy ez ne volna fontos. Nyilván a világ vezető hatalmával, a legfontosabb szövetségesünkkel egy elnök és miniszterelnök közötti találkozó, az egy fontos esemény, hát ez természetes, de ez önmagában, ez a világ történeti eseményi tupírozása, ez önmagában egy politikai narratíva, de amúgy az, hogy van egy egynapos munkalátogatása a miniszterelnöknek Washingtonban, mert ugye előző este érkeztek ugyan, de hát maga a tevékenység az ugye ezen a pénteki napon zajlott, hát ez a NATO tag Magyarország diplomáciai rutinjai közé tartozik. Tehát, hogy mondjam, a narratíva megképzése az bizonyos értelemben sokkal messzebbről indul, ugye Orbán Viktornak ezzé a világpolitikai karakterén való felnövelés, ami amúgy részben igaz természetesen azzal az árnyoldallal, hogy hogyan jutottunk el az érdekalapú magyar diplomáciától odáig, hogy ma már a magyar diplomácia az ideológiai szövetségesekkel áll csak szóba, és akkor vagyunk jóban egy országgal, hogyha ott olyan kormány van, amit Orbán Viktor kedvel, vagy ha személyesen kedveli a partner miniszterelnököd. Szóval igen, nem tudok ezzel vitatkozni természetesen, amit mondasz, hogy mivé lett ez felnövelve, és hogyan van ez érzékeltetve, csak közben ez egy rutin esemény volt 30 éven keresztül ez a dolog.
Látom az igyekezetet, hogy ezt lerántsd a faktuális ingoványba, ezt a magasztos pillanatot, de azért mégiscsak arról van szó, hogy ugye a Policy Solutions-nek nemrég megjelent kutatása szerint a magyarok nagyobbik része tartja a legtöbb dimenzióban alkalmasabbnak Magyar Pétert a ország vezetésére, mint Orbán Viktort, főleg ugye, ha uniós pénzek hazahozatal, infláció, oktatás, egészségügy, korrupció van. Szerinted ezt überelheti-e az, hogy a trumpi Amerika Orbán mögött áll, és hát bocsánatot kérek protestás hallgatóinktól, ha Isten velünk, ki ellenünk?
Hogy kinek kell a különböző felekezetekhez tartozó hallgatóktól bocsánatot kérni, ez is egy érdekes kérdés, idefelé olvastam a részletes leíratát a most aktuális péntek reggeli Orbán interjúnak, amiben ugye Orbán Viktor egy keresztény elnökként méltatta Donald Trumpot, ami ellen nekem annyiból nincs kifogásom, hogy természetesen azt minősít, akit akar, és úgy éli meg mindenki a hitét, ahogy akarja, de mondjuk Joe Bidenhez képest keresztény elnökként méltatni Donald Trumpot, hát hogy is mondjam, ennek azért, ugye ő egy gyakorló katolikus politikus. Egy szó mint száz, igen, persze, hát ennek a világpolitikai tényező Orbán Viktornak a megépítése, és az, hogy ő el tud intézni dolgokat, ez a karakter része. Hozzáteszem, ez is azt hiszem egy kicsit annak a terméke, hogy Orbán Viktor 15 éve miniszterelnök. Mert egyébként bármilyen legszuperebbül működő demokráciában is, hát egy inkumbens miniszterelnöknek, egy inkumbens vezetőnek az az előnye, hogy ő el tud intézni dolgokat, és hogy ő van benne ezekben a diplomáciai kapcsolatokban. Ő hozzá jönnek el kolléga elnökök és miniszterelnökök, hogy kampányoljanak mellette, ő tud velük kezet fogni, ő tud úgy időzíteni látogatásokat, hogy az éppen a választási kampány időszakára essen. Igazából ez a versengő magyar politika idején is így volt. Azt tudjuk a magyar társadalomról, hogy a külpolitikai horizontja az elég alacsony. Egyébként történetesen pont Trumpot ismerik a magyarok, tehát ennyiből nem rossz éppen vele kampányolni, bár éppen egy másik Policy Solutions felmérésből azt is tudjuk, hogy Trump nem különösebben népszerű. Hozzáteszem, a magyarok pontosan annyira szkeptikusok a külföldi politikusokkal, mint a magyar politikusokkal kapcsolatban. Nem örvend közutálatnak, inkább itthon is megosztó valójában Trump, és inkább itt is ez a kormánypárti ellenzéki megosztottság jellemző. Tehát mondjuk azt én nem nagyon hiszem, hogy a Trump iránti rokonszenv miatt most tömegek odafordulnak Orbánhoz, de az a karakterje, hogy Orbán ott van, vele ül egy asztalnál, el tudja intézni, hogy ne legyen egy olyan szankció, ami egyébként Trump előtt nem is lett volna. Ez nyilván, szóval én ezt nem tagadom, hogy ez föltállalható sikerként. Másfelől viszont ez, amit a Policy Solutions rengetegszer megmért, hogy a megélhetési kérdések állnak a top listának a tetején, ez ettől még egy tény marad, és ugye Orbánnak az a dolga ebben az ügyben, a saját logikája felől, hogy hogyan tudja bedolgozni ezt a látogatást ezekben a megélhetési kérdésekben, nem vértől, hogy ő a rezsicsökkentés megvédéséről beszél. Én újra hangsúlyoznám azt, és ennek szerintem van jelentősége, hogy azért nem azt mondja, hogy akkor csökkentjük a rezsit, mert olyan szuper megállapodást kötöttünk, hanem azt mondja, hogy fönntartunk valamit, ami már réges-régóta van, és amiből egyébként ők maguk egy kicsit visszavettek. Tehát, hogy azért ez nem a piros paradicsom, ez továbbra is a sárga paradicsomnak a dimenziója, amiben vagyunk.
Az már a bevezetésekor is kétségesnek tűnt, hogy ez a gigászira fölnevesztett ukrán mumus, ez az Zelenszkij, amiben beleolvasztottak rezsicsökkentéstől kezdve háborúig, liberális baloldali kártelésig.
Az adatokat is.
Mindent, hogy ez kitart-e, hogy ez elég-e, ez a negatív üzenet, az Zelenszkij, a gigamumus. Látod esélyét arra, hogy ennek egy pozitív üzenet tudja átvenni a helyét, hogy a világ leghatalmasabb embere, már ha a pápát nem számoljuk, de tudjuk, neki nincsenek tankhadosztályai, Szálin óta. Tehát, hogy a világ leghatalmasabb embere, mint viszont a barátunk.
Hát ez annyira épül ez a narratíva, hogy ugye most már ott tartunk, és ugye erről a, nem beszéltünk erről az egy év vagy időkorlát nélküli szankció felfüggesztésről, ami valószínűleg egy szűkebb közönséghez jut el egyébként, mint mondjuk az a kép, hogy ott áll, vagy ott ül Orbán Viktor Trump mellett, zárójel. Szerintem ehhez a képhez képest teljesen felesleges volt alá menni ezzel az autogramgyűjtő asztal mellett álló.
Autogramgyűjtős, ugye?
Fotóval. Igen, igen, igen.
Mert az azért politika történet.
Az nem éppen az egyenrangú kapcsolatot.
Kormánypárt vezetése sorban.
Nem, az nem éppen az egyenrangú kapcsolatot mutatja. De az, amit mondjuk Lázár János mondutólag, hogy amikor kimentek az újságírók, akkor Trump világpolitikai kérdésekben kikérte Orbán Viktor véleményét, még ez is elképzelhető, ugye fogalmunk sincs az, hogy és aznap még hány ember véleményét, mi mindenről kérte ki, és mi mennyit ér, de kétségtől, hogy ilyen beszélgetéseket folytattak, és egyébként azt is kár volna alábecsülni, hogy ugye ez az egész magyar autokrácia, ez szolgáltat mintát más autokratikus kísérletekhez, és elég sokat dolgoznak azon a kormánypárti, a magyar kormánypárti agytrösztők, hogy kapcsolatot találjanak a republikánusokkal, legalábbis azoknak egy fontos szárnyával, ez egy kicsit összetettebb párt, és adjanak écákat arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a hatalmat gyakorolni, és az is igaz, hogy bár Orbánt 6 éve fogadták utoljára a Fehérházban, azt megelőzem meg 18 éve korábban fogadták utoljára a Fehérházban, de többször találkozott más helyszíneken és más informalitás közepette, plusz telefonbeszélgetéseket, ugye minden a konyhában éri Orbán Viktor a Trump telefon, folytatott egymással az amerikai meg a elnök, meg a magyar miniszterelnök, tehát ez a fajta exkluzív hozzáférés Trumphoz, ez szerintem mint kép, ez kiépült, de az az igazi kérdés, vagy ha tetszik, az egy ellennarratívának a lehetőség, hogy oké, de ebből mit hoztál haza? Tehát rendben van, hogy közöttetek van egy ilyen speciális kapcsolat, de egyébként mit sikerült ebből hazahozni? Ha valaki egy picit jobban érdeklődik a külpolitika iránt, akkor meg mondjuk végig lehet nézni azt, hogy Trump ki mindenkivel találkozik, vagy ki mindenki találkozik Trumppal. Tehát nekem
nincs előttem, hogy az a 600 ezer ember, akiről most beszélünk.
Természetesen így van, de azért szerintem, ha mi beszélgettünk, akkor meg ez fontos elmondani, hogy oké, gondolunk dolgokat, de azért csinálunk elemző műsorokat, hogy elmondjuk, hogy ezeknek egy része van úgy, egy másik része meg nincsen úgy. Szóval, hogy közben meg az, hogy találkozik a magyar miniszterelnök egy munkaebédben az amerikai elnökkel, ez ugyanúgy a magyar miniszterelnökök sorába illesztve nem egy annyira speciális esemény, még ha fontos is, és kiemelt esemény is, ahogyan ez a világpolitikában sem egy olyan különleges dolog. Trump egyébként rengeteg emberrel találkozik, és van, ahol, nem tudom, egy ázsiai turnén egy hetet el tud tölteni a legkülönbözőbb megbeszélésekkel. Ennek nem abból a szempontból van direkt következménye, hogy az a 600 ezer ember, akiről az elején beszéltünk, most akkor ezt figyelbe fog-e dönteni, de abból a szempontból van jelentősége, hogy mit lehet a hétköznapokra, a megélhetés kérdéseire lefordítani ezekből a találkozásokból. Nagyon fontos a narratíva, nagyon fontos a kirakat, nagyon fontos a transzparens, amit ki lehet tenni a kirakatba, de hát azért az is lényeges, hogy lesz ebből gazdasági előny. Mert hogy, és akkor megint visszakapcsolódnék az elejéhez, az Orbán féle elképzelés szerintem tényleg az volt egy évvel ezelőtt, hogy jön Trump, békét csinál, nagy bizniszeket kötünk, bejön a rengeteg pénz, beindul tőle a gazdaság, és ez mind nincsen, ezek helyett van, ez a kommunikációs hadjárat, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy ez mindenképpen lenne, csak az volt a terv, hogy alatta van egy csomó konkrét dolog, ami beforgatható a választás előtt a gazdaságba, hogy azt föllendítse, és most ezzel a beforgatható matéria nélkül kell pusztán a kimondható szavakkal kampányolni. Hát szerintem ez a nagy differencia az eredeti elképzelés és a megvalósítható gyakorlat között.
Ennek dacára mégis egyre többen hisznek a Fidesz győzelmében. Ugye a 21 kutatóközpontnál júniusban a megkérdezettek 36%-a tippelt a Tisza győzelmére, 32% a Fideszére. Október közepén készült mérésükben viszont megfordult az állás, ott már 34-32 a Fidesz javára. Hogyha gyengül a remény, hogy leváltható a Fidesz rendszere, akkor az emberek mozgósíthatósága is gyengül, miközben a Fidesz ugye egyesével fogja elrángatni a választóit az urrákhoz, ahogy a héten Lázár János fogalmazott, hogy kiskanállal szedi össze mindegyikőjüket. Mennyire fontos indikátor szerinted, hogy az emberek melyik pár győzelmére számítanak?
Hát ez egy elég fontos indikátor. Nem következik belőle egyébként automatikusan az, hogy ki mennyire tud mozgósítani, de ha nagyon nagy a különbség, akkor persze azt lehet gondolni, hogy akkor apatikusak lesznek. És én azt gondolom, hogy a Tisza számára fontos lenne, hogy ezt a maga szempontjából pozitív tartományban tudja tartani. Hozzáteszem, ameddig ilyen elbillenések vannak, tehát a 36-32 helyett 32-34, ezek azért nem olyan drámai változások, de kétségtelen, hogy a Tisza nem tudta ezt a győzelmi érzetet fokozni, és azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez az egyetlen mérhető és viszonylag tartós hatása a Fidesz, hát nem tudom, tavaszi, nyári, őszi, mondjuk azt, hogy a nyári és az őszi kampányának. Itt azért fontos azt is megnézni szerintem, hogy mi volt 4 évvel ezelőtt. 4 évvel ezelőtt ilyen tájt, 21 decemberében a Medián, amikor ugyanezt a kérdést fezegette, akkor 63% mondta azt, hogy a Fidesz győzelmére számít. És éppen idefelé olvastam a Nézőpont Intézetnek egy új kutatását, amiben 50%-os Fidesz győzelemre számítás mutatkozik a választók körében, és 32 a Tisza mellett, neve mellett szereplő szám. Visszakerestem, és 4 évvel korábban a Nézőpontnál ez 70-16 volt.
No.
Szóval, hogyha ezt az egészet így nézzük, akkor azt látjuk, hogy azért ilyen szoros győzelmi várakozás soha korábban nem volt. Újra mondom, szerintem a Tiszának kifejezetten fontos lenne, hogy a pozitív tartományba visszalendítse a maga szempontjából, és ott is tartsa ezt a győzelmi várakozást, ez fokozza a mobilitást, de azért ez össze sem hasonlítható a 4 évvel korábbival.
A Fidesznek a profizmusa és az információs, hát gyakorlatilag szőnyegbombázása mellett miben látod az okát annak, hogy a párt átvette most a napirend meghatározását? Lehet-e az is az oka, hogy kezd látszódni annak a korlátossága, hogy a Tiszánál azért lényegében csak egy ember kommunikál, a Fidesznél viszont egy egész hadsereg, és így azért egyre erőtlenebb a hang.
Én egy kicsit vitatom ezt a kommunikációs narratíva visszavételt, ha visszamehetek megint a nyárig, szerintem a nyár végén is volt egy olyan politikai terméke a Fidesznek, hogy ők megnyerték a nyarat az Ormán podcast turnéval, meg a, nem tudom, a 3%-os lakáshitel, meg a SZIA mentesség kibővítésének a bejelentésével, de hát én úgy emlékszem a nyára, hogy ezek is voltak, meg volt a 60 puszta ügynek egy ilyen egészen különös elgenyedése, ami korábban nem létezett, vagy volt mondjuk a Székesfehérvári kórháznak az ügye, amit biztosan nem nyert meg a Fidesz. És most is valahogy ez a benyomásom van, hogy hát igen, persze, nem véletlen, hogy Orbán Viktor most adott egy ilyen interjút, hiszen beszélhetett erről a jól megénekelhető washingtoni találkozóról. Van valami előadás arról, hogy mi ez a védőpajzs. A másik irányból azonban azok a megélhetési problémák, amelyek meghatározzák az országnak a hangulatát, szerintem ezek nem oldódnak meg, és mondjuk például ebben az ATV interjúban is, amit Hónai Egonnak adott Orbán Viktor, azért elég árulkodó volt, hogy mi az, amiről nincs kedve beszélni. Tehát, hogy ő, aki egyébként napra kész abból, hogy...
Gyerekszegénységre.
A gyerekszegénységre, igen, tehát napra kész abból, hogy néz ki a Manchester City stadionja belülről, és ahhoz képest milyen a felcsúti, erről nagyon szívesen beszél, de arról nem, hogy milyenek is a gyerekszegénység adatok, vagy hogy hogyan lehetne más módon nyugdíjakat emelni. Azért szerintem ezek is eléggé beszédesek. Tulajdonképpen ki is jelölik azt, hogy melyek azok a témák, amelyekkel nagyon is lehet versenyezni a Fidesszel szemben.
De hogyha ezt levesztük a kérdésemnek, arról a részéről mit gondolsz, hogy nem jelente az egy alapvető problémát, hogy csak egy ember kommunikál? És hogy ezen hogyan segíthet a talán nem sokára bekövetkező jelöltállítás a Tiszánál?
Hát először is azt gondolom, hogy a Fidesznél is egy ember kommunikál. Tehát vannak a Lázárinfók, vannak Kocsis Máténak ezek a szerintük viccesnek szánt posztjai, de igazából semmi más nincsen. Tehát igazából a Lázárinfó is részben arról szól, hogy tehát van egy olyan olvasata, hogy épp csak azzal a területen nem foglalkozik, ami a dolga lenne. Ő maga is arról beszél, hogy ő egy kampánytevékenységet folytat, tehát a kormányzásban játszott szerepét, és azt a korábbi tulajdonságát Lázár János, hogy ő egy ilyen megoldó ember, ezt teljesen elengedték. Ő egy beszélő ember lett ehhez képest. És a Fidesz egész kommunikációjának az a, most ez furcsának tűnhet, de mégiscsak ez a helyzet, az a nagy fordulata, hogy óriási keresgélés után megtalálták a fő kommunikátorukat, Orbán Viktort, és most már tényleg minden üzenetet Orbán Viktoron keresztül mondanak ki. És hát igen, van a Tisza párt, amelyik hát Magyar Péterrel indult el. És nagyjából ennek a két politikusnak a szereplései, a szerepfelfogása, a megjelenések helyszínei, a témái határozzák meg, és az aktivitásuk határozza meg, hogy éppen hogyan alakul a politikai napirend. Kis túlzással azt lehet mondani, hogy ha az egyikük mondjuk influenzás lesz, vagy a másikuk elmegy 3 nap szabadságra, akkor ez döntően befolyásolni fogja a politikai napirend alakulását, és mikor teljes vértezetben küzdenek, akkor pedig ez a verseny magas hőfokon ég. Szóval én ebben őszintén szóval pont ma, 2025 végén nem látok olyan döntő különbséget már a szereplők között. Azt is hozzá kell tenni, hogy ez egy elég régi kérdés, szóval az elmúlt évtizedeknek az ilyen nagy felfedezése, hogy mégiscsak milyen fontosak a személyek a politikában, és hogy personifikálódik ismét a politika, és az emberek elkezdtek kevésbé hinni az intézményekben, és jobban a személyekben. Én föl tudok sorolni egy csomó olyan pártot, amelyik nagyon örülne, ha lenne vezetője. Olyan politikusa, akin keresztül megjeleníthető az a politikai ajánlat, amit tenni kívánnak, és ebben az esetben ez a helyzet áll fenn. A jelöltállítása szerintem egy másik dimenziója, vagy egy másik szintje, inkább így mondom, ennek az egész problémakörnek.
Hát nekik helyben innentől kommunikációs csatákat kell.
Természetesen. Ugye két dolgot mondanék ezzel kapcsolatosan. Vagy hármat. Az egyik az, hogy először is egyelőre a Fidesznek sincsen mindenhol megnevezett jelöltje, azért szerintem ezt fontos hozzátenni. A másik viszont persze az, hogy hát a Ticának így vagy úgy, az túl kell lennie ezen a jelölt állításon. A mindenféle változtatás ellenére én úgy követtem az eseményeket, hogy a november 30-i végdátumot nem módosították. Tehát 2 hét múlva lényegében ezeknek a jelölteknek előttünk kell állniuk, és a Ticának, én mindig is ezt gondoltam, a Ticának tulajdonképpen az a dolga, hogy úgy hozza le ezt a folyamatot, hogy egy üzemszerű működésre képes szervezet képét keltik. Őszintén szólva, ugyanaz a 600 ezer ember, akiről beszéltünk, szerintem az iránt sem érdeklődik, hogy mi az a folyamat, amiben megválasztják ezeket a jelölteket, legyenek jelöltek. És ha azok ott állnak, föl tudnak menni a startvonalhoz, akkor tulajdonképpen ezt a feladatot abszolválták. És a harmadik dolog az az, hogy én megmondom neked őszintén, egy kicsit mindig egy ilyen rácsodálkozással figyelem azokat a nyilván jogos aggodalmakat, hogyha majd lesznek Tisza jelöltek, akkor őket hogyan fogják támadni, meg szétlőni, meg karakterrombolás célpontjává tenni. Hát minden empátiámat latba vettem ez ügyben, tehát emberileg nagyon együttérző vagyok ebben, de mint politikai elemző meg azt mondani, hogy oké, hát ez a feladat része. Tehát, hogy akár ki lesz a jelölt, akármilyen módon választották ki, hát egy kampány amúgy se egy kifejezetten szép dolog, nagyon izgalmas, de nem ott ismerjük meg az emberiség legjobb, vagy az emberi faj legjobb tulajdonságai természetesen, és ugye ennek vannak még egy ilyen autokráciában vannak speciális elemei is, de hát hogy szóval, hát ez a munka, amit el kell végezni, és ez az, amire vállalkoznak. Ugyanakkor, és akkor lehet, hogy ez már nem is egy harmadik, ez egy negyedik megjegyzés, nekem van egy olyan várakozásom, hogy a választókerületi versenyek nem pontosan úgy fognak kinézni, hogy 4 éve, vagy 8 éve, vagy 12 éve kinéztek, pontosan azért, mert van egy verseny. Egy olyan választás előtt állunk, 20 év óta először egy olyan országos választás következik, aminek nem tudjuk előre a győztesét. Ebből adódóan, gyaníthatóan egy csomó olyan választókerület lesz, ahol korábban a fideszes képviselő azért küzdött, hogy 6-ossal kezdődjön a rá leadott szavazatok aránya, most meg lehet, hogy csak egy pár százalékponttal vezet. Én arra számítok, hogy ebből adódóan a verseny is sokkal kiélezettebb lesz, mint korábban, és azok az ügyek például, amelyek helyben mondjuk ismertek egy fideszes képviselőről, és nem keltettek különösen nagy benyomást a választókban, tudják, de nem ez szerint szavaztak, vagy úgy érezték, hogy teljesen mindegy, ezek most számítani fognak, mert verseny van. Szóval én egészen más szerkezetű versengésekre számítok, és hogy mondjak még egy triviális dolgot, szóval egy politikussal végül is csak két dolog, két baj lehet, az egyik az, hogy nem ismerik, és be kell vezetni, és azt se tudják, hogy ki jön, nem tudják a nevét. A másik hátránya az lehet, hogy nagyon is ismerik. És igazából nem véletlen, hogy a Fidesz is legalábbis egy jelentős részét, hát erről te is írtál, lecserélni készül, vagy már el is döntötte, csak még nem jelentette be, hogy kik lesznek az új jelöltjei, mert ők is tudják, hogy vannak nehezen fölvállalható embereik, vagy olyanok, akik annyira sebezhetőek, hogy nem lehet kitenni őket egy ilyen versenynek. Szóval az én elgondolásom az nem az, hogy jönnek itt a profi, bejáratott, helyben népszerű fideszes jelöltek, és akkor ők letarolják az ismeretlen zöldfülűeket, hanem egy szoros versengésben éppen az ismert fideszes jelölteknek a visel dolgai sokkal többet fognak számítani, és az nem biztos, hogy pozitív lesz a számukra.
Nem igazán kapcsolódik ide, de mindenképp szeretném megkérdezni azt is, hogy az vajon a Fidesz spin doktorainak köszönhető, hogy újból előjött az a lassan két évtizede fölbukkanó téma, hogy a Fidesz esetleg egy elnöki vagy egy ilyen félprezidenciális rendszer bevezetésére készül?
Hát ha ez egy spin doktoros megközelítés akarna lenni, akkor az lehetne erre a magyarázat. Szerintem az egyik legnagyobb elemzői betegség a túlelemzés, de hogyha innen kell megközelíteni, akkor amit mondott Orbán Viktor, az úgy fogható föl az ő számára pozitívumként, vagy pozitívként, hogy ő tulajdonképpen megtehetné azt, hogy átül egy elnöki rendszerben, az elnöki székben, de nem teszi meg. Tehát lám, ő egy visszafogott, mérsékelt politikus, aki tiszteli a magyar közjogi hagyományokat, és nem akar nagyobb címeket, és nagyobb hatalmat, mint amivel rendelkezik, bár hozzáteszem, minden videóján számomra ismeretlenokból elnök úrnak szólítják. Tudom, hogy a Fidesz elnöke, de ugye ezek miniszterelnöki videók. Én ezt nagyon sok éve nem értem, hogy miért szólítják őt elnök úrnak, ha csak nem azért, mert vonzódik az elnöki rendszer, ezzel nem akarom ezt a dolgot elviccelni. Szóval ez lehet egy ilyen fajta magyarázat, hogy megtehetném, de mégse teszem. Zárójelben hozzátennék két dolgot. Az egyik az, hogy van egy tapasztalatunk arról, hogy egy nagyhatalmú miniszterelnök megpróbál átülni az elnöki székbe. Szlovákia, Robert Fico a sikerei csúcsán elindult az elnökválasztás, azt hiszem, 2016 kellett, hogy legyen, 2010-es évek közepe, és meg is kapta azt a 40-akárhány százalékot, amivel ő akkor rendelkezett. Ugye ez egy arányos választási rendszer, a pártrendszert illetően, a parlamentet illetően. A szlovák pártrendszer az nagyon sok egy ilyen rendszerben, egy 40-akárhány százalék, na de ennél nem is kapott többet. Elnök jelöltként sem. Szóval azért ennek lenne egy kockázata, ha mondjuk egy nép által választott elnökről beszélnénk. Hát parlamenti kockázat, nyilván egy jelenlegi rendszerben az nem volna. A másik, hogy ez a jogkör kérdés, és ez tényleg nem a 600 ezer, bár ne becsüljük őket alá, szerintem, de valóban nem ez dönt, csak azért érdemes megjegyezni, hogy miközben ez egy olyan szerény dolognak tűnik, vagy legalábbis a visszafogottság jelének, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy hát ő nem választotta az elnöki struktúrát, az a hatalom, amivel ő rendelkezik, az fölér. Egy elnöki rendszerben, egy elnök által gyakorolt hatalommal, ugye eleve Magyarországon a közjogi rendszerben nagyon széles jogköre van a kormányzatnak, ugye egy centralizált közigazgatással rendelkező országról beszélünk, kifejezetten a miniszterelnöki elv érvényesül, a miniszterelnöknek van a kormánya, a miniszterelnök mandátumához van kötve a kormány mandátuma, ott van konstruktív bizalmatlanság indítvány, egy megválasztott miniszterelnök lényegében leválthatatlan a parlamenti ciklusban, ott van ugyanakkor egy centralizált kormánypárt, egy mindenféle belső tagolódástól mentesnek tűnő, hát politikai irányzatok biztosan nincsenek a Fidesz frakcióban, azon kívül kétharmaduk van, azon kívül rendeleti kormányzás van. Minek kéne ide még egy elnöki rendszer is?
Akkor miért került el?
nem emlékszem pontosan a szövegkörnyezetre.
Egyébként emlékeim szerint, mintha az Egon kérdezte volna meg. Az persze nem jelenti azt, hogy nem egy javasolt kérdés volt, mert van ilyen.
Ehhez én nem tudok hozzáfűzni semmit, mert nem tudom, hogyan keletkezett maga az interjú. Inkább talán az a benyomásom, hogy ilyen kulisszatitkokat szívesen megoszt Orbán Viktor ezekben a beszélgetésekben. Elmondja, hogy hogyan születtek a döntések, hogy miken gondolkodnak, mik szoktak az asztalon lenni, ő hogyan határozza el, hogy miről legyen szó, meg miről ne legyen szó.
No.
Talán ebben az értelemben lehetett ennek valamiféle relevanciája.
Hogyha most ezt szóba hozom, azzal túl nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a ellenzéki oldalon lett egy kis mozgolódás azzal, hogy a Párbeszédes Barabási Hárd és a Momentumos Cseh Katalin egy új politikai mozgalom bejelentését, indulását jelentette be? Túl nagy jelentőséget tulajdonítok ezzel, hogy ezt a kérdést most fölteszem neked?
Igen.
Rendben, akkor nem is kérdezem meg tovább.
De megint...
Nem.
Tehát egy százalékos, meg egy másik egy százalékos pártból ezek szerint kiugró vezető politikusokról van szó. Én őszintén szóval nem látom azt, hogy ez megrengetné bármilyen módon magyar politikai életed. Valójában én inkább azt tartom érdekesnek, ha már ezt így szóba hoztad, hogy az utóbbi egy-két vagy két-három hétben Magyar Péter mennyit foglalkozik az ellenzékkel, hogy ugye az etikai nyilatkozathoz csatlakozzanak ellenzéki pártok, hogy ebben a konkrét esetben azt mondja, hogy ennek más politikusokhoz lehet köze, ami nekem csak azért különös, mert én azt gondolom, hogy Magyar Péter meg a Tisza párt rég túl van azon, hogy legyalogolja a régi ellenzéket, és bizonyos értelemben ez egy ilyen, hát egy ilyen fókusztévesztés, hogy neki ezen a terepen bármit kéne csinálnia, vagy bármire reagálnia kellene. Szerintem ő egy más, tehát egy más szinten van. Ő Orbán Viktorral küzd, és ez nem ez a szintje a magyar politikának. Ezzel most nem emberileg akarok senkit sem megbántani, de hát én nem gondolom, hogy egy éllovas pártnak 1-2-3, maximum 5%-os pártokkal kellene vitatkozni. Számomra ez meglepő az utóbbi hetekben.
Ha már előhoztad ezt a etikai kódexet, ami tényleg meglepő volt, hogy akkor most miért akar egy asztalhoz leülni a legázolt ellenzéki pártokkal. Valóban szintlépésnek tekinthető a magyar politikában ez a mesterséges intelligencia által előállított videó, amelyben Magyar Péter olyan dolgokat mond, amelyeket ugye valójában nem mondott, hiszen korábban ők is csináltak egy ilyen vicces fake videót Orbánról, csak hát ott elég nyilvánvaló volt, hogy az egy poén. Tehát te is egy ilyen a politika feneketlen poklát látod, vagy a politikára megnyíló feneketlen veszélyeket látod a mesterséges intelligencia ilyen alkalmazásában?
Hát azt gondolom, hogy ezzel talán a hazugság fogalmán is túllépünk, vagy a lefülelt és kihasználható rossz mondatok világán is túl vagyunk. Tehát Kövér László tényleg elmondta a köteles beszédet. Valaki azt fölvette, hogy annak mi volt a narratívája, hogy az hogyan épült föl, ez politikailag megírható. Az Özödi beszédnek is vannak különböző magyarázatrendszerei. Van, amelyik sikeresebb, van, amelyik kevésbé, ugye a gyorsan saját igazságbeszédre vonatkozó narratívája, ez nem nevezhető sikeresnek, de az a beszéd tényleg elhangzott, akkor is, hogyha mai napig nem tudjuk, biztos valaki tudja, hogy hogyan tárult a nyilvánosság elé ez a beszéd, ki, mikor tudott, hol először, hogyan készült fel rá. De az, hogy a kormány csinál egy kampányt, egy olyan adócsomagra, ami nincs is a Tisza oldalán, hogy olyan mondatokat ad Magyar Péter szájába, amiket bizonyos szakértők mondtak, akikről semmilyen bizonyíték nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy ők tényleg dolgoznának-e a Tisza pártnak. Ez ugye azt jelenti, hogy tulajdonképpen, most kicsit karikírozni fogom, akár ki is lehetne nyitni az összes adatbázist abból a szempontból, hogy mégis teljesen mindegy, hiszen bárkiről bármi állítható, akkor is, ha mondta, akkor is, ha nem mondta, bizonyító erővel sem kell rendelkeznie egyetlen kijelentésnek sem, mert egyszerűen szó szerint a szájába lesz adva egy olyan mondat, ami számára káros, és amit ő egyébként tényleg nem mondott el. És ugye az, hogy ezt egy magasabb technológiai színvonalon lehet előállítani, ez hát abban a trendbe illeszkedik. Én nem szeretem ezeket az apokaliptikus látomásokat, nekem meggyőződés, hogy minden korban többé-kevésbé azt gondolták, hogy ez apokaliptikus és szörnyű, és a történelem vége, és a kultúra leépülése. De azért az mégiscsak egy változás, hogy ezt ma olyan technológiai színvonalon lehet előadni, hogy mondjuk gyanútlanabb, vagy óvatlanabb, vagy éppen nem hírek forrásainak ellenőrzésével professzionális szinten foglalkozó választópolgárok igaznak is vélhetnek valamit, ami egyáltalán meg se történt, vagy még csak rá hasonlító dolog sem történt meg. És azért az, hogy ezt egy kormány hatalmi pozícióból, végső soron közpénzből hajtja végre, kifejezetten a választási küzdelem befolyásolásának a szándékával, hát igen, hát elég elkoptatott szó ez a szintlépés, de minden esetre én azt gondolom, ez egy újabb lépcsőfok a korábbiakhoz képest.
Várásként, ha megengedett beszélni.
Hát nem tudsz védekezni, ugye igazából ez a... Tehát elhárítani sem tudod, meg védekezni sem tudsz ellene, hiszen teljesen mindegy, hogy megtörtént-e vagy sem.
Szóval zárásként, hogyha megengedett, beszéljünk egy kicsit saját dolgainkról. Tehát, hogy 1987-ben a Beszélő Szamizdat folyóiratnak a külön száma társadalmi szerződés címmel jelent meg. Ez voltaképpen a demokratikus ellenzéknek egy programjavaslata volt, és az volt az első mondat, hogy Kádárnak mennie kell. Nemrég egy erdélyi szociológus Kis Tamás nyilatkozta azt, hogy minden demokratikus gondolkodó erdélyi magyarnak érdeke, hogy Orbán uralma véget érjen. Folytatom. A Fidesz sajtó nemrég megtámadott egy közismert politikai elemzőt, mondván, hogy az föladta az ő közmondásos, szemtelen értékelői attitűdjét, és egy másik elemző pedig maga írta ki a Facebookra, miután kiterült, hogy letöltötte a Tisza appot, hogy, ami azért egy elemzőtől érthető, hogy letölt hát egy ilyen appot, azt, hogy ő sosem titkolta, hogy az Orbán rezsimet Magyarország fejlődése szempontjából károsnak tartja. De nem csak rólatok van szó, a független sajtó is szerintem szerepzavarban van a NER-ben, mert egy versengő párdemokraciára szocializálódott a tudása, a szerepfelfogása is arra vonatkozik, hogy pártatlan, nem áll sehova, csak közvetíti a közönség felől, stb. Tehát akkor, amikor a verseny egyik szereplője történetesen maga hirdeti meg azt, hogy ő egy illiberális rezsimet hirdet és gyakorol, amelyben az ő hatalmát korlátozó szereplők, intézmények jelentőségét, súlyát csökkenteni akarja, akkor elbizonytalandik, szerepzavarba kerül, és mégsem mondhatja azt a sajtó, hogy Kádárnak mennie kell. Tehát az a kérdésem hozzád, mi az a pont szerinted, amikor a politikai eseményeknek a megfigyelője odaáll valami mellő, és nem csak leír, hanem normatív szempontok alapján is értékel?
Hát ha érdekelnek életrajzi részletek, én ezzel a problémával azt hiszem először a 2000-es évek végén találkoztam, akkor az volt az időszak, amikor a Jobbik, egy, nem a mai Jobbik, ez a akkori Jobbik megerősödő.
Masírozós Jobbik.
Ez a masírozós Jobbik, ez a kifejezetten kirekesztő, rasszista, egyébként akkor még antiszemita is, ez egy kicsit más viszonyok lettek, aztán előbb az antiszemitizmust adták le, azt hiszem, és utána a rasszizmust, talán ez volt a sorrend. Jobbik elkezdett megerősödni, és azt láttam, hogy kezd bemenni a mainstreambe. A mainstream médiába is kezdenek bemenni azok a gondolatok, és a mainstream politikába is kezdenek bemenni azok a gondolatok, amelyeket, és programpontok, amelyeket meghirdetnek. És akkor voltam úgy vele először, hogy felülvizsgáltam azt a neutrális politikai elemzésről vallott, nem tudom, nézetemet, amit nagyon, nagyon komolyan gondoltam, és úgy, és akkor kezdtem azt gondolni, hogy egy felvállalt értékrend, tehát az, hogy mondjuk ezt elutasítom, ez szerintem belefér az elemzői szerepbe. És hogy az elemzői szerep az nem abban az értelemben jelent neutralitást, hogy az ember egy, ahogy Sir Humphrey mondja a Yes Ministerben, egy morális vákum, ő ezt dicséretnek szánja egyébként, hanem abból a szempontból számít egy elemző komolyan vehetőnek, hogy hát képes ettől függetlenül a politikai szereplők törekvéseit, céljait, mozgását analizálni, és elmondja azt is, ami neki nem tetszik. Mert neki az a dolga, hogy ezt elmondja, de attól még egyébként neki lehet egy értékrendje, és ezt az értékrendet, ezt nyilvánosan nem csak, hogy megvallhatja, hanem talán annál jobb, ha megvallja, hogy ilyennel rendelkezik, mert hát ez teszi őt átláthatóvá. De ez nem azt jelenti, hogy neki bárki diktál, és nem azt jelenti, hogy csak azt a részét mondja el a valóságnak, amit helyesnek tart, vagy amivel azonosulni tud. Szóval szerintem itt kezdő, tehát ez az autonómia egyrészt, másrészt hát a megszólalásnak a felelőssége. És ez a fajta nem propaganda, hanem az egésznek a látása és láttatása. Szóval valahol szerintem itt válnak el egymástól a szerepek. A másik dolog, hogy, és akkor szintén hadd mondjak erre személyes emléket, mi éppen a Bálinttal néhány héttel ezelőtt írtunk Ruf egy Bálint. Ilyen kis, igen, bocsánat, Ruf Bálinttal írtunk egy kis közleményt, pontosan az általad kérdezett AI-os hazugságok kapcsán. Én felelősség állíthatom, hogy ha bárki használ ilyen eszközöket, ezt megírtuk volna. Ahogyan mondjuk 2019-ben, amikor az a patkányozós kampánya volt egy rövid ideig az MSZP-nek, az akkori EP választási kampányban, akkor vissza lehet keresni, én akkor írtam erről egy nyilvános Facebook bejegyzést, és ugyanúgy megkaptam az én MSZP-s ismerőseimtől, hogy hát miért bántom őket, amikor ők itt nehéz helyzetben küzdenek, akkor is azt gondoltam, hogy így nem lehet beszélni, és hogy elemzés ide, analízis semlegessége oda, hát vannak dolgok, amelyeket közszereplőként, közmegszólalóként szerintem szóvá kell tennünk, és nem szabad eltűrnünk. És hát van egy autokratikus politikai rendszer, amely ez ma már egy politikatudományi könyvek által tárgyalt tény, meg van akadémiai levezetése, amiről beszélünk. Ebben a rendszerben szerintem az, aki a demokrácia híve, elmondhatja, hogy ő a demokrácia híve, és azonosíthatja azt, hogy ki nem a híve, és ki a híve. És ettől még egyébként ez elég jól nyomon követhető, hogy milyen vitái vannak akár az elemzőknek, akár a független médiának, olyanokkal is, akikkel egyébként elvileg egy platformon áll a demokrácia melletti kiállást illetően. Egyáltalán nem kelti számomra ez a közeg azt a benyomást, hogy ez központilag irányított lenne, hogy itt ne lenne a különböző szereplőknek autonómiája, de attól még szóval egy elemző szerintem szóvá teheti azt a meglehetősen eretnek elgondolását, hogy ahogy én azért lettem elemző, mert a demokratikus politikát szerettem volna elemezni Magyarországon, és álmomban nem gondoltam volna, hogy nekem majd meg kell tanulnom azt, hogy milyen a hibrid rezsim a gyakorlatban, és hogy azon fogunk vitatkozni, hogy ez egy versengő autokrácia, vagy egy választásos autokrácia. Tehát én nem erre szerződtem, és amikor azt juttatom kifejezésre, hogy szerintem ezen a módon talán a valóság és a hazugság határainak a teljes elmosódása az egy baj, vagy hogy jobb lenne az országnak, hogyha demokráciában élne, nagyon sok egyébként társadalmi gazdasági előnye is lenne a közmorál javulásán túlmenően, én nem hiszem, hogy ezzel bármilyen határt átlépek. Hát talán az lépi át ezeket a határokat, aki egyáltalán az asztalra teszi azt, hogy ezekről beszélnünk kell.
Lakner Zoltánt, politikai jellemzőt, a jelen főszerkesztőjét hallották. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és legközelebb reméljük Benyó Rita fog kérdezni.